Műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Akár a földgáz, akár a kőolaj szállítási útvonalak lezárása elfogadhatatlan és ellentétes az EU integrációhoz kapcsolódó elvárásokkal, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, Ukrajna külügyminisztériuma meglehetősen agresszíven reagált azokra a hírekre, amelyek az ukrán gáztranzit leállítása következtében megemelkedő földgáz árakról szóltak. Szerdán pedig egy olyan törvényjavaslatot regisztráltak az ukrán parlament honlapján, amely arra irányul, hogy hadiállapot idején Ukrajna zárja le az Oroszországból induló földgáz és kőolajszállítási útvonalakat. Ezzel kapcsolatban tisztelettel fel kell hívnunk ukrán kollégáink figyelmét arra, hogy létezik realitás, vannak jogok és kötelezettségek, fogalmazott a tárca vezető. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a realitás az, hogy az EU-ban a tagállamok közösen egyhangúan döntenek új tagok felvételéről, vagyis szükség van minden egyes tagállam igen szavazatára. A jogok közé sorolta, hogy minden ország szuverén joga eldönteni, hogy honnan és milyen útvonalon veszi a működéséhez szükséges energiahordozókat. Ebbe senkinek nincs beleszólása kívülről, senkinek nincs joga más országra ráerőltetni drágább, bizonytalanabb energiabeszerzéseket. Romániában május 4-én tartják meg a megismételt államelnök választás első fordulóját, és amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. Döntötték el a koalíciós pártok vezetői. A Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális párt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Nemzeti Kisebbségi Frakció vezetői közös közleményükben megerősítették, hogy a koalíciós pártok közös államelnök jelöltet indítanak Crin Antonescu volt Nemzeti Liberális pártelnök személyében. Az elnökválasztás új menetrendjét a jövő héten kormányhatározatban módosítják. Elindult a felvételi visszaszámlálása végzős középiskolások számára. Alig több mint egy hónap múlva életük egyik legfontosabb döntését kell meghozniuk, választaniuk kell, melyik felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. A szülők számára is különösen fontos ez az időszak, hiszen ők segíthetnek eligazodni a felvételi rendszer bonyolult világában. Az e-felvételi rendszer 2024. december 20-ától már elérhető, a felvételi tájékoztató kiegészítése azonban általában január végén jelenik meg, emiatt a jelentkezés véglegesítésével érdemes várni. A hitelesítés végső határideje 2025. február 15-e. Ezt az Ügyfélkapu Plus elektronikus rendszerén vagy a DAP alkalmazásban kell elvégezni. A kiberbűnözés, vagyis az interneten elkövetett csalások elleni hatékony fellépés érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőrfőkapitányság és a CIB Bank. A megállapodást Simák Pál, a CIB Bank elnök vezérigazgatója és Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes írta alá. Simák Pál elmondta, a pénzintézet számára prioritást jelent a bizalom erősítése, így a csalók elleni fellépés. Közlése szerint az interneten elkövetett banki csalások visszaszorítását Egyrészt az ügyfelek hatékony tájékoztatásával lehet elérni, illetve azzal, hogy a családmódon megszerzett pénzt minél hamarabb megfogják, ez utóbbihoz szükséges az együttműködés a rendőrséggel. A megállapodásban vállalták, hogy a rendőrség jelzésére az erre kijelölt munkatársaik a lehető legrövidebb időn belül reagálnak, annak érdekében, hogy megakadályozzák a családul megszerzett pénz tovább utalását vagy felvételét. Töreki Sándor arról szólt, a megállapodás megadja a lehetőségét annak, hogy a legrövidebb idő alatt fel tudjanak lépni a csalókkal szemben, és visszaszerezzék a sértettek pénzét. Az internetes csalások 2023 nyarán érték el a legnagyobb mértéket, amikor napi 50-70 feljelentés érkezett. Azóta a hatékonyabb banki és hatósági fellépésnek is köszönhetően csökken az esetszám. A nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár indult a könyvtári kihívás pályázaton, amelyen a kölcsönzők támogatásával akár 10 millió forintot is nyerhetnek szolgáltatás fejlesztésre. Arra kérik a könyvbarátokat, hogy támogassák az intézményt azzal, hogy az elkövetkezendő 6 hónapban beiratkoznak, kölcsönöznek és aktívan látogatják rendezvényeiket. A központi könyvtárból és fiók könyvtárból közel 400 ezer dokumentumból válogathatnak.
Az időjárásról.
Sok helyen megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső, zápor, majd nyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet, a déli délnyugati szelet élénk, a Dunántúlon erős lökések kísérik, sőt egy-egy viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél hidegebb az északi határnál lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
down, waiting on the sun to come down.
Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától.
I'm
Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Bozsás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a nevelőszülőség nehézségeiről és örömeiről, a Bihar keresztesi református idős otthon évfordulójáról, de előtte két kisfiúra, akik Duchenne-szindrómában szenvednek. A református családból származó két debreceni fiú, Bátor Barnabás és Tátos Tamás, 17 és 15 évesek, akik eddig egy folyamatos szteroidos kezelésnek köszönhetően ma is járásképesek, de a betegségük miatt ez a megfelelő terápiák nélkül megszűnhet. Szüleik létrehozták a Bátor Tátos Alapítványt, ugyanis lehetőség nyílik egy génterápiára az ő esetükben is, amely még ugyan nem elérhető, de nem sokára azzá válhat. A fiúk támogatására a debreceni református kis templomban szerveztek jótékonysági koncertet a tavalyi év végén. Az egyik kisfiú keresztanyja, Somorjainé Lovász Julianna, az alapítvány kuratóriumának tagja beszélt rádiónknak az esélyekről.
A Duchenne-féle szindrómáról már nagyon sokat hallhattak a rádióhallgatók tőlünk is, illetve hát a média most sokat foglalkozik ezzel annak kapcsán, hogy Amerikában elkezdtek kifejleszteni egy génterápiás módszert, ami talán most gyűrűzött be hozzánk is jobban, hogy van egy ilyen fajta megoldás, de ugye ezt megelőzte az SMA-s gyermekeknek a hasonló helyzete. Ugye itt akkor kisebb gyermekekről beszélgettünk, de hát születtek ezzel a betegséggel korábban is gyermekek. Ilyen Barnabás és Tátos, akikről most szó van, akikről beszélünk, és őket is lehet támogatni, nem csak a kicsiket, sőt, talán őket érdemesebb olyan szempontból, hogy nekik már nehezebb ezzel együtt élni. A tudatuk is megvan arra, hogy ők egyfajta betegséggel élnek, vagy különlegesebbek, másabbak, mint a társai, tehát hogy nekik más módon is akár szükségük lehet segítségre, és nagyon sok támogatásra akár a családnak is. Ezért hozták létre részben az alapítványt, amelyen keresztül lehet a fiúknak a kezelését támogatni. De mielőtt erre rátérnénk, hogy mit és hogyan tehetnénk mi értük, egy kicsit mutassuk be ezt a családot, és azt, hogy a srácokról mikor derült ki ez a betegség.
Így van, ez a család váratlanul kapta ezt a hírt, és tulajdonképpen derültékből villámcsapásként érte őket is, és minket is, és egy teljesen más témában kért vérvizsgálat alapján derült ki, hogy Barnabásnál ezek az értékek nagyon-nagyon eltérnek attól, ami a normálisnak nevezhető. Ő akkor másfél éves volt, ő másfél éves, és a testvérét várta az édesanyjuk, tehát ott egy hónap múlva született meg Tátos. Ez a betegség ugye a kisfiúkat érinti, illetve a fiúkat érinti, és akkor, amikor megtudtuk, akkor természetesen nagy gondban lettünk a gondolkodás terén, hiszen nem volt ismert ennek a betegségnek a gyógymódja. És ez egészen hosszú ideig itt volt, tehát tulajdonképpen ezen a tavaszon jött a hír, hogy van egy terápia, ami megoldást jelenthet. Barnabás már akkor 16 éves elmúlt, ő éppen a napokban töltötte a 17-et, és mind ez idáig olyan fegyelmezetten és olyan nagy hozzáértéssel voltak a szülők, illetve az édesapa, aki szintén gyermekorvos, hogy ki tudták húzni, tehát tulajdonképpen egy stagnálást tudtunk elérni azzal a módszerrel, a rendelkezésre álló kezelésekkel, ami egy szteroid kezelés volt. Ezt Barnabás nagyon rövid időn belül megkapta, tehát nagyon fiatal volt, és ugyanígy a testvére is, aminek talán köszönhető az, hogy a jelen pillanatban is ők járóképesek még, illetve olyan el tudják látni önmagukat. Barnabás a hosszabb sétákra most már igénybe vesz egy ilyen Ezoflex nevezetű széket, amivel ő is azért részt tud venni azokban a kirándulásokban vagy sétákban, amelyeket a család tesz. Tehát akkor, amikor ez kiderült, akkor ez a szteroid volt az elérhető. Onnan kezdve a szteroid kezelésen kívül folyamatosan gyógytornász jár hozzájuk, és ami az izmoknak a nyújtását és a karbantartását illeti, ez egy nagyon-nagyon fontos és szükséges lépés is. A terápia tulajdonképpen, amikor most így felmerült áprilisban, akkor hát azért hátasdobtunk, amikor megtudtuk azt, hogy ez milyen pénzbe kerül, és emberi észre felfoghatatlan az, amit fizetni kell ezért. És itt egy olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy egy testvérpár, tehát a családnak két gyermekről kell ilyen módon is gondoskodnia, és ez bizony óriási anyagi terhet ró rájuk. A boldog gyermekkor azért egy elsődleges motiváció a családban is, illetve számunkra is, akik közel állunk hozzájuk, és olyan kirándulásokra olyan visszük, vagy viszik a szülők, viszi a család, olyan élményeket szeretnénk számukra is biztosítani, ami a mozgásbeli korlátozottságuk mellett egy táglátókörű, egy érdeklődő és élményekkel teli életet tud nekik adni. Ez egyáltalán nem egyszerű, hiszen ezek a gyermekek tényleg olyan szempontból is különlegesek, hogy nem lehet őket terhelni. Miután az izmok nem fejlődik kellőképpen ennek a génhibának okán, ezért nagyon körültekintően kell lenni, hogy hogyan lehet őket ilyen élményekbe bevonni, de ez nem csak az élmények és a kirándulások, hanem a mindennapoknak is az óriási terhe. Az iskola, amiben járnak, Barnabás gimnáziumba jár, tehát az utolsó éves az általános iskolában, ott is nagyon fontos, hogy legyen lift, hogy a pedagógusok, illetve a társak is tudatában legyenek annak, hogy hogyan kell segíteni ezeket a gyerekeket. És ez van, ahol jobban sikerül, vagy van, amikor jobban sikerül, de van, amikor nem. És ehhez is az is nagyon fontos, hogy a társadalom is tudjon arról, hogy ezek a gyerekek milyen nagy feladatot kaptak, és a szülők, és a család, és szeretnénk felhívni a figyelmét a társadalomnak egyáltalán a Duchenne korra, arra, hogy ez mit jelent, hogyan tudnak részt venni tevőlegesen is ezeknek a gyerekeknek a támogatásában, és ezért egy figyelemfelhívó kampányt is indítunk tulajdonképpen, amellett, hogy amikor a Bátor Tártos Alapítványt létrehoztuk, akkor természetesen az egyik motivációnk az is volt, hogy az anyagi eszközöket gyűjtsük. És ez nagyon nehéz úgy abból a szempontból, hogy ez egy folyamatos pénzt igényel, és nem csak maga a terápia, hanem annak a háttere is. Magyarországon még nincs tudomásunk arról, hogy ez jelen lenne ez a lehetőség, tehát ez külföldre járást jelent, rendszeres kiutazást és ott tartózkodást, amellett, hogy maga ez a terápia is nagyon költséges.
És mit akar ez a terápia egyébként? Mert hogy nyilván amellett, hogy szeretnék felhívni a figyelmet a Duchenne-féle szindrómára, azért gondolom reményt is akarnának adni azoknak, akik idősebb gyermeket nevelnek ilyen betegséggel, hogy van, ha még Magyarországon nem is, de külföldön lehetőség arra, hogy javuljon ezeknek a gyermekeknek az állapota?
Igen, ez egy nagyon kulcsmondat, mert a fiatalabb korosztálynak, tehát a 6-8 éves korig terjedő korosztálynak több elérhető lehetősége van. Nyilván a következő etap is, tehát a 8-tól 10-től 18 évesekig is van egyfajta remény, hogy ez a terápia, ez hatékony. De miután még ez nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, és nagyon távol van Magyarországtól, sőt Európától is, ezért óvatosan tudunk csak nyilatkozni. Csak azok a szakemberek, azok az orvosok hivatottak erre, akik valóban beleásták magukat ezekbe a kutatásokba, ennek a terápiának, a kidolgozásának a folyamatába. Tehát amit tudunk, hogy van, és elérhetővé válik, vagy válhat, ennek a gondolatnak a mentén tudunk cselekedni, de azt feltétlenül tudni kell, hogy ezek új terápiák, és minden szempontból alapos, meggondolt döntésnek kell ahhoz lenni, és szakemberek által megtámogatottnak, hogy ebbe valóban bele tudjunk kezdeni. Az anyagi források előteremtése azért is nagyon-nagyon hangsúlyos, mert, ahogy mondtam, emberi észre felfoghatatlan az a pénzmennyiség, amiről szó van, tehát szeretnénk úgy felkészülten állni a lehetőség előtt, hogy amikor kapjuk a hírt vagy a lehetőséget, akkor valóban már ne ez legyen az akadály.
mekkora pénzről beszélünk egyébként?
Milliárd 300 000 forintos
gyermekenként.
És gyermekenként.
Tehát akkor hogy majdnem 3 milliárd forintról beszélünk. Igen. A két fiú kapcsán, hogyha még arra is gondolunk, hogy utazni kell, akár többször kell utazni. Igen. És ez a terápia is egyébként egyfajta génterápia, vagy ez kicsit másabb összetételű, mert nyilván most erről lehetett többet hallani.
Így van. A génterápia az egyik terápia, ami most szóba jött, illetve ami publicitást kapott, és van egy másik, egy úgynevezett exon skipping módszer, amit igénybe lehet majd venni, illetve hát van olyan modernebb szteroid, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon is elérhetővé váljon, mert a szteroid kezelés okán itt a csontritkulás nagyon-nagyon hamar jelentkezett a fiúknál, illetve egy növekedésgátló ez a szteroid, ami jelen pillanatban is elérhető. Az új szteroid, amire már várunk, és amit tudjuk, hogy itt van a közeli elérhetőségben, az kevesebb ilyen mellékhatással bír, és ez tényleg létfontosságú, és nagyon-nagyon elengedhetetlen lenne, hogy ezek a gyermekek 15. és 17 évet betöltött korukban még kapjanak esélyt arra is, hogy a növekedésükben még legyen egy etap, illetve hát természetesen a csontritkulás az minden szempontból egy nagyon-nagyon súlyos és nagyon komoly mellékhatás.
Van határidő itt, hogy meddig kaphatják meg a fiúk a terápiát?
Hát így ezt így nem nevezném határidőnek, inkább azt mondanám, hogy minél előbb. Tehát egyetlen. Fogy az időnk ilyen szempontból, tehát nem úgy fogy az idő, tehát az az idő, amíg ők ugye el nem érik a 20-21 éves kort. Tehát itt most, ha most ez már megjelent, akkor azért imádkozunk, hogy ez minél hamarabb elérhetővé váljék, és nyerjünk tevőleges időt az ő életükben.
Hol és milyen módon lehet segíteni azt, hogy ez a pénz minél hamarabb összegyűjjön?
A Bátortártos Alapítványt hoztuk létre a segítségnyújtáshoz. Ez megtalálható a Facebookon is, illetve a bátortártos.hu. Ez az a honlap, amire ha rákattintanak, akkor a történetet is el lehet olvasni, az életüket nyomon lehet követni, a mindennapokat, kirándulásokat, egy-egy vérvételt, vagy egy-egy budapesti klinikai vizitet, és itt található meg az a bankszámlaszám is, ahova az adományokat várjuk.
Kedves hallgatóink, a folytatásban egy nevelőszülővel beszélgetünk, aki tavaly évvégén vehette át az Árva Bethlen Kata díjat a gyermekvédelmi területen nevelőszülői hivatás keretében végzett példamutató munkájáért. A Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ nevelőszülője rádiónknak a hivatása nehézségeiről és szépségeiről is beszélt a tavaly évvégi karácsonyi ünnepségen.
Horváth Sándorné vagyok Püspökladányból, 2010 óta vagyok nevelő. Szülő. Ez idő alatt már a 19. gyermek van nálam. Általában újszülöttek, kerültek nagyobbak is hozzám, de általában újszülötteket szoktam vállalni, amit szeretek, imádok tiszta szívemből.
Mi vitte arra, hogy nevelőszülő legyen? Melyik volt az a pillanat, vagy az élethelyzet, amikor azt mondta, hogy hát én szeretném beállítani az életemet ebbe a szolgálatba?
Püspökladányban nagyon sok nevelőszülő van, hál' Istennek. Két vér szerinti gyermekem van, és mind a kettőnek az osztályába járt nevelt gyermek. És én mindig csodálattal figyeltem, tehát láttam mind a két oldalt, hogy a nevelőszülő milyen munkát végez, hogyan viszonyul, hogyan harcol, mert bizony nagyon sokszor harcolni kell a gyerekekért. Láttam azt is, hogy ki hogyan fogadta el őket, és én is úgy gondoltam, hogy ahogy nőttek a gyerekeim, hogy van még bennem annyi energia, annyi szeretet, mert hogy ugye ez a szeretet az alapja az egésznek, aki ezt nem szívből csinálja, az ne is csinálja, én azt mondom. És úgy gondoltam, hogy én is szeretnék segíteni ilyen gyermekeken.
Azt mondja, hogy többségében kicsik kerülnek önhöz csecsemők. Hát nyilván őket továbbadja, örökbe veszik, vagy hát más út áll előttük, mint az, hogy önnél maradjanak. Hogy tudott ezzel megbirkózni? Mert ahogy ön mondja, a szeretet az alapja. Tehát nyilván úgy áll hozzá egy kisgyermekhez, hogy a szívét, lelkét odaadja, és aztán egyszer csak jönnek egy hónap, fél év, X idő múlva is elviszik. Mi segített ezen újra és újra felülemelkedni, hogy újabb gyermeket tudjon ugyanazzal szeretettel fogadni?
Hát ez biztos, hogy ez a legszörnyűbb része az egésznek. Tehát tudom én, hogy nekik az a sorsuk. Így jön egyenesbe a kis életük, a kis életútjuk, hogy nekik tovább kell menni. Ésszel tudom, de viszont szívvel borzasztó nehéz feldolgozni. Ez idáig két kislányt adtam örökbe. Hála a jó Istennek, olyan örökbefogadó szülőkhöz kerültek, akik heti szinten van visszajelzés, beszélünk, fényképet küldünk. Mi is, mert ugye 4,5 éves és 4 éves volt a két kislány, és azt mondták a szülők, hogy ők nem szeretnék azt, hogy erre az időszakra ne emlékezzen. Tehát ez egy meghatározó rész a kis életükben, ez az első 4 év, és ők szeretnék, ha tartanák a kapcsolatot végig, és ez borzasztó sokat jelent. Tehát így egy kicsit könnyebb elviselni, de egyébként nagyon-nagyon nehéz. És én mindig azt mondtam, ha elviszik, és ugye letelik az a bizonyos idő, amikor megvan a határozat, hogy minél hamarabb kapjak egy újabb pici babát, és akkor már nem azt mondom, hogy az előzőt elfelejtem, csak akkor őre kell jobban koncentrálni, mert ugye picik, hátrányos helyzetből származnak, sokat fejlesztésre, meg korán tornára, meg tehát mindenfele kell őket vinni.
Van olyan gyermek, aki kezdetek óta önnél van?
Van, igen. Van. Egy kislányt én is örökbe fogadtam, ő már most 12 éves, de van most is velünk 2 kislány, az egyik 9 éves lesz most januárban, tehát ő is borzasztóan körülményekből származik, de hál' Istennek, és azt mondom mai napig, hogy ő egy két lábon járó csoda, jeles tanuló, második osztályos. Egy másik kislányunk pedig a nyáron volt 6 éves, őt is a kórházból hoztam haza, meg aki még otthon van, 3 picike, ők is. Csak ők még kicsik.
Hát akkor most is van mire nézni. Hát ezt ismerte el az Árva Betlen Kata díjjal a szeretett szolgát. Mit szólt hozzá?
Először meglepődtem, hogy rám került a választás. Nagyon örültem neki, megmondom őszintén, de azt mondtam, hogy én nem érzem azt, hogy olyan különleges dolgot teszek, én csak csupán azt, ami szívből jön, mert ezt anélkül nem lehet csinálni. És én úgy érzem, hogy teljes szívemből, mintha saját gyerekeim lennének, úgy gondoskodok róluk. Nagyon sokat voltak itt, 5 évig voltam gyógytornára, mert olyan 98 dekával született kis picike volt, menni, guggolni alig tudott, és első osztályos korára Pestre vitték futóversenyre, nem látszott meg rajta, hogy honnan indultunk. A kis 9 évesem, ő is olyan nagyon borzasztó állapotban volt, hogy 5-ször volt lázgörcsös. Mindenféle betegséget ráragasztott. Hát ez kísérleteztek, hogy most ez a baja, az a baja, mert nem tudtuk, hogy mi van vele. Ülve járt nagyon sokáig. Tehát őt is meg kellett tanítani, felállni, önállóan állni, mert egyszerűen nem tudott. Afót adtak neki ezt a kis műanyag csizmát, és azzal tanítottuk megjárni. Tehát minden gyerek más, minden, és rengeteg külön tornára. A korai fejlesztés, tehát ez nagyon fontos. Minél kisebb, minél hamarabb elkezdeni mindent, hogy mire oda kerülnek az iskolába, akkorára már egy kicsit jobb színvonalat tudjanak hozni. Tehát nem, ha ezekre nem figyelünk oda, akkor ott sok gond lehet.
Mit tudna tanácsolni, javasolni, üzenni azoknak, akik gondolkodnak azon, hogy nevelőszülőséget vállaljanak?
Igenis vágjanak bele, mert ezeknek a gyerekeknek nagyon-nagyon nagy szükségük van a gondoskodásra és a szeretetre, és ez az alapja mindennek. És tiszta szívből csinálják, ha csinálják, mert meghálálják, mert itt látszik meg a munkánk gyümölcse, mint ahogy mondtam is, hogy honnan indultunk a kislányjal, és jeles tanuló, és büszke vagyok rá, hogy idáig eljutottunk, és nagyon hálásak tudnak lenni, ez biztos.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Bihar Keresztesi Gondviselés Háza református idősek otthonáról hallhatnak, amely 20 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, akkor mintegy 10 fővel. Az intézmény a zsinat fenntartásában működik. 10 évvel ezelőtt egy demens részleget is létrehoztak az intézmény szomszédságában. Az otthon több mint 80 főről gondoskodik jelenleg, és az ország minden pontjáról fogadják az ideérkezőket. Az évforduló kapcsán az év végén tartottak hálaadó alkalmat a Bihar Keresztesi Református Egyházközségben. Az intézmény életéről Nagy Zsoltné Kis Katalin lelki pásztort, az idősek otthonának vezetőjét kérdeztem.
Kezdetekkor hány főről tudtak gondoskodni, hogyan indult el ez a ellátás, ez a szolgálat, és mi volt az apropója annak, hogy úgy döntött a gyülekezet, hogy szeretne az idősek felé így módon fordulni?
Nagy tiszteletű Nagy Gyula lelkipásztor elődünk volt az, aki megálmodta az intézményt, de igazából az intézmény kialakulásának több lépcsőfoka volt. Már a tervezéskor különböző elképzelések voltak. Először arra gondolt Gyula bácsi, hogy gyülekezeti idős otthon legyen, aztán volt olyan gondolat, hogy gyülekezeti fenntartású, de nyugdíjas lelkipásztoroknak helyet adó intézmény legyen, és aztán végül maradt a normál idős otthon, amit viszont a tervet magát a zsinat befogadott, és aztán a zsinat fenntartásában, vagy hát a közegyházunk fenntartásában indult el majd később az otthon, mégpedig 2004. decemberében. Széchenyi terves pályázatot adtak be, és ezt a pályázatot ugye befogadta a kiíró, és így 162 millió forint állt rendelkezésre, amihez persze az egyháznak még hozzá kellett tennie, részben saját forrásból, részben pedig hitelből egészítette ki az összeget, hogy ez az intézmény elkészülhessen.
Hány idősről tudtak akkor gondoskodni, vagy ez a létszám most is áll?
Nem, egy folyamatos fejlődés látszik az intézmény életében. Eredetileg 49 emelcsintű férőhelyjel indult az intézmény, ami azt jelentette, hogy egy- és kétszemélyes fürdőszobás apartmanokat alakítottak ki, saját mosodával, saját főzőkonyhával. És amikor mi megnyitottunk, elindultunk, akkor mindösszesen 14 lakó és 18 dolgozó volt a hatalmas üres házban, és nyilván az egy izgalmas időszak volt, amikor elkezdtük mi magunk is megismerni a házat, megismerni a beköltözőket, egyáltalán magával a feladattal megismerkedni, amit addig egyikünk sem csinált még. Aztán az idők során változott ez az állapot, fejlődött az intézmény, egyfelől úgy, hogy alapszolgáltatásokat indítottunk, és belül is fejlesztettük, vagy emeltük a létszámot. Ez azt jelentette, hogy mivel nagy méretűek voltak, legalábbis a jogszabályi előíráshoz képest nagyobb méretűek voltak ezek az apartmanok, ezért az egyszemélyeseket, vagy azok egy részét kétszemélyesként is lehetett használni, a kétszemélyeseket háromszemélyesként is lehetett használni, és akkor így folyamatosan belső módosításokkal, illetve új résznek a szolgáltatásba való bevonásával is növelni tudtuk a létszámot. Aztán a fenntartó éppen 12 éve megvásárolta a szomszédos telket, amelyen egy szép polgári házból kialakítottunk egy 10 fős demens részleget, és ez a 10 fős demens részleg éppen 10 éve kapta meg a működési engedélyét, és indult meg. Így aztán a 49 férőhelyből lett 84 bentlakásos férőhely, és emellett pedig nappali ellátás és étkezés is működik.
Akkor mégis kettős a jubileum, hogyha mondhatjuk így, mert egyrészt ugye a elindulás, és aztán a fejlesztésnek egy része. A fejlesztés vonalán maradva, mikor volt az utolsó nagyobb beruházás az intézmény életében, és esetleg lenne szükség bármilyen változtatásra még?
Hát fejlesztésre mindig szükség van, de most egy nagy lépést tettünk előre, ugyanis fenntartói saját forrásból egy hatalmas energetikai fejlesztésen vagyunk túl. Ennek a fejlesztésnek rengeteg összetevője volt. Egy 15 centis külső hőszigetelés a főépületen és a konyhaépületen, padlástérszigetelés, alagsori szint, vízszigetelés, hőszigetelés, teljes nyilászáró csere mindkét épületünkön, napelem, kazáncsere, fűtéskorszerűsítés, az árt folyosókra, közösségi helyiségekbe, hűtő-fűtő klíma került, és külön a demes részlegbe is került egy hűtő-fűtő klíma a közösségi részbe, illetve az is kapott egy részleges vakolatjavítással egy külső színezést, hogy egy állapotú legyen mindhárom épületünk. Úgyhogy egy óriási fejlesztésen vagyunk túl, és ráadásul egy nagyméretű emeletes terasz is készült, hogy az emeleti szintről is az ellátottak könnyen, akár önállóan is friss levegőre jöhessenek. Úgyhogy nagyon nagy munkán vagyunk túl, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez megtörténhetett. És hát természetesen látjuk, hogy mi az, amit majd még el kell végeznünk, de ezek már ehhez képest sokkal kisebb mértékű munkák.
Az intézménynek ugye szoros kapcsolata van hasonló református idős otthonokkal. Segíti a munkát egyébként, hogy ilyen jellegű szoros kapcsolat van több intézménnyel?
Elsődlegesen a saját, úgy mondom, testvérintézményeinkkel van a legszorosabb kapcsolat. Ugye a köznyelv szerint a zsinati intézmények ezek, akik hát most jogilag a Református Szeretetszolgálat fenntartásában működünk, de ugye a közegyházhoz tartozunk, az országos egyházhoz tartozunk. Ez az a közösség, ahol mondhatni, hogy napi kapcsolatban vagyunk, akár közös rendezvények, akár pedig intézményvezetői, vagy különböző szakági munkatársi ügyintézés napi munkavégzés során. Természetesen jó és szükséges az, hogy tágabb legyen ez a kapcsolat. Ebben mi is igyekszünk, bár nem vagyunk túl ügyesek, hiszen eléggé leköt bennünket vagy meghatározza ez a fajta közösség a mindennapi életünket. Ugyanakkor a jövő évre már megvannak a terveink a gyülekezeti intézményekkel való kapcsolat szorosabb átételében, konkrét megbeszéléseink is folytak ez ügyben, úgyhogy nagyon várjuk, hogy az év elején nagy hajrá után a kicsit jobb időbe köszöntével aztán fizikailag is felvehessük a kapcsolatot a többi intézménnyel.
A 20 év távlatából lelkipásztorként, intézményvezetőként hogy néz vissza erre az elmúlt időszakra?
A legeslegelején csak a tervezési időben nem voltunk jelen, hiszen éppen akkor záródott le a Széchenyi terves pályázat, illetve a zsinati befogadás, amikor mi férjemmel ide Biharkeresztesre megérkeztünk. Éppen akkor ment nyugdíjba az elődünk, nagy tiszteletű Nagy Gyula lelkipásztor, úgyhogy már a minisztériummal való aláírást is a férjem ejtette meg, tehát igazából a tényleges megvalósulás első percétől mi már itt voltunk, itt szolgáltunk. Úgyhogy igazából olyan gyermekünké vált ez az intézmény, hogy így mondjam. Tehát jelen voltunk az építkezés minden szakaszában, és aztán a kialakulás folyamán, a dolgozók felvételénél, az első perctől kezdve ugye mi intéztük már ezeket, úgyhogy nagyon-nagyon benne voltunk az intézmény életének eddigi 20 évében minden pillanatban. Ugye én az első intézményvezető vagyok, és így természetesen bizonyos mértékig az én elképzeléseim szerint alakult az intézmény. Ez nem jelenti azt, hogy minden jó, vagy minden tökéletesnek látszik, de minden napomat ott töltöm, és szeretem ezt az intézményt. A gyülekezettel nagyon jó a kapcsolat, mivel ezt fontosnak tartom, jó az intézmény és a lelkipásztor között a kapcsolat, és ezért rendszeresen összejárunk, mi magunk is részt veszünk a gyülekezet rendezvényein, illetve a csütörtök délelőtti, de akár a vasárnap reggeli istentiszteleten is a környékben levő gyülekezeti tagok is részt vesznek. Akiknek már a templom messze van, azok az intézményben járnak templomba a vasárnapi alkalmakra mindenképpen. A nőszövetség tagjai és részben klubtagjaink rendszeresen ott vannak programjainkon, kis előadásokban szerepet vállalnak.
Az idősek többsége honnan érkezik, a környékből, vagy a megyéből, a vármegyéből, illetve mekkora a várólista?
Működési engedélyünk szerint országosan lehetőségünk van fölvenni a hozzánk jelentkezőket, és valóban vannak is, akik messzebbről érkeznek. Ez két esetben fordul elő, amikor valaki egyébként a környékből származott el, és aztán időskorára szeretne inkább hazaköltözni. Ez nagyon jellemző a nagyvárat környékéről áttelepültekre. Aztán a másik lehetőség, amikor valaki messziről jön, hogyha például demens ellátásra van szüksége, és már évek óta várakoztak máshol, és nálunk éppen támadt egy lehetőség hamarabb bekerülni, akkor ilyen esetben is megtörténik, hogy az ország más területeiről érkeznek. A nagy többség természetesen helyből, illetve a környékből érkezik, de a vármegye területéről is egész sokan. Tehát a nagy többség az összességében a vármegye területéről érkezik, igen. Nálunk nem túl nagy a várólista, olyan 30 fő körüli, és jellemző az, hogy mindig vannak olyanok, akik beadják, hogyha sorra kerül, hogy muszáj lesz beköltözniük, akkor már ne legyen olyan nagy a várólista a sor előttük, hanem hamarabb beköltözhessenek, de demens ellátásban elég sokan várakoznak, illetve férfi demens jelentkezőt már eleve fel sem veszünk a várólistára, mert kifejezetten férfi demens férőhelyünk nincsen. Az a 10 demens férőhelyünk, ami rendelkezésünkre áll, mivel viszonylag kicsi az a terület, tehát egy családi ház méretű, ezért azt nem tudjuk koedukált átenni. Úgyhogy igazából eredetileg demens jelentkezőket csak nőket tudunk fölvenni, és aztán megküzdünk azoknak az ellátásáért, akik férfiakként itt az intézményben dementálódnak. Nagyon változatos és nagyon gazdag programokat biztosítunk a bent lakóknak, hogy a mindennapjaikat szebbé tegyük, igyekszünk őket aktivizálni, bevonni abba, amiben csak lehet.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak a nevelőszülőség nehézségeiről és örömeiről, a Bihar Keresztesi Református Idős Otthon évfordulóiról, és két Duchenne-szindrómában szenvedő református családból származó debreceni fiúról, akiknek gyógyulását bárki támogathatja. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Tears away, and I've felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I break rest to heaven from my lowest place, and I have held the blessings God you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain I didn't get there on my own. When I'm walking down the valley I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys. God of the hills and valleys. And I am not alone. Ooh,
ooh. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what I know, I'm safe inside your hand. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys. God of the hills.
I will lift my eyes.
Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.
Into the world, your glory.
Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Upon your mighty name, so let the rain fall.
Irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.